hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, már is két pszichológiai témával folytatjuk a hétvégi menetrendet. Hamarosan a meddőség lelki eredetéről és a lehetséges megoldásokról beszélgetünk. Előtte azonban a borderline személyiségzavar tüneteiről és kezeléséről lesz szó. Marosi Viktor dr. Milák Piroska pszichiátert kérdezte a részletekről az egészségkódban.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Az, hogy korunk pszichológiai népbetegsége, borderline szindróma, van sok ilyen egyébként, ilyen népbetegség, de népbetegségnek azt nevezzük, ami egyrészt sok embert érint, másrészt valamilyen korhoz köthető, ha jól sejtem, tehát ez lehet, hogy a borderline szindróma más jelentett 30 vagy 40 évvel ezelőtt, de kezdjük ott, hogy mi okozza a borderline szindrómát, és aztán a tüneteiről egy kicsit később.
Hát ugye erre szoktuk mondani azt a varázs kifejezést, hogy biopszichoszociális okok.
Tehát, hogy egyrészt... Viszonylag egyszerű kifejezés.
Igen, és mindenre jó, azért szeretjük. Tehát, hogy nyilván vannak biológiai okok, viszonylag magas a, mondok egy csúnya szót, heritabilitása, ami azt jelenti, hogy az örökletes tényezők szerepe az viszonylag magas. Ezt úgy lehet megnézni, hogy összehasonlítanak monozigóta és dizigóta ikreket, tehát egypetélyű és kétpetélyű ikreket, akkor az egypetélyű ikreknél, ha az egyik beteg lesz, borderline személyiségzavara lesz, akkor több mint 50% a valószínűsége, hogy a másik is. Ugye nekik nem csak a környezetük azonos, hanem a genetikai állományuk. Kétpetélyű ikreknél pedig különböző a genetikai állomány, a környezet ugyanaz, és éppen ezért ritkább az, hogy ők egyszerre betegszenek meg. Ebből azt lehet gondolni, hogy nem csak a környezeti tényezők azonos vagy számítanak, hiszen ugye az egypetélyű meg a kétpetélyű ikreknél azonos, hanem az örökletes tényezők. Ezek a biológiai okok, és akkor vannak pszichológiai okok, ugye a neveltetés, a környezeti tényezők, gyerekkori események, súlyos traumatikus események, és akkor hát vannak szociális okok, mondjuk lehet azt mondani, vagy meg lehet azt esetleg kockáztatni, hogy talán ez ma valamivel gyakoribb. Ezt azért nehéz mondani, mert ez egy relatíve új diagnózis. Tehát ma azt gondoljuk, hogy akikről Freud írt, noha akkor ez a diagnózis még nem létezett, azoknak egy részét ma személyiségzavarral diagnosztizálnánk. De hogy mindenképpen vannak a kornak olyan jellemzői, mármint ennek a modern kornak, vagy posztmodern kornak, amik hajlamosítanak.
Posztmodern kornak? Tehát
hát igen, igen.
Tehát amit gyerekkorunkban szociálisan vagy társadalmilag hozunk magunkkal, esetleg traumák formájában, azok hathatnak ki a mai napra, ha esetleg borderline szindrómával diagnosztizálnak.
Igen, hát nagyon is hatnak, tehát azt mondják, hogy a poszttraumás stresszavarnak az a fajtája, ami nem egy egyszeri nagy trauma miatt jön létre, hanem tartós traumatizáció miatt, tehát például a bántalmazás, az egy nagy közös halmazt mutat a borderline személyiségzavarral. Tehát akinek borderline személyiségzavara van, az ha nem is mindig, de nagyon gyakran tartós traumatizációt élt át gyerekkorában.
Akkor most menjünk vissza egy fél lépést a beszélgetésünkben, ugyanis a tünetekről nem beszéltem az elején. Érzelmi labilitás partnerét tűzből jégbe dobálja, játszmába vonja, önértékelési deficit. Tehát ezek jellemzik, nem, tehát ennél sokkal több minden jellemzi a borderline szindrómát, de hogyha ezek megtalálhatók valakinél, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy borderline szindrómás, tehát ne öndiagnosztizálja magát valaki csak azért, mert akár önértékelési deficittel él. De ha ezek megvannak, akkor hogyan lehet elkülöníteni más fajta pszichiátriás betegségektől?
Hát egy picit azért muszáj arra reagálnom, amit mondott, mert hogy két olyan dolgot mondott, hogy partnerét tűzből jégbe dobja, meg hogy játszmába vonja, amit én nem szerettek így hallani, vagy így megfogalmazni azért, mert hogy ebben van egyfajta szándékos rossz indulatnak a implicit megfogalmazása, mint hogyha a borderline személyiségzavarban szenvedő ember örömét lenné abban, hogy a partnerét tűzből jégbe dobja, vagy játszmába vonja.
De ez félre is érthető, nem? Tehát amikor, ha valaki ezt nem tudja, családtag, hogy ebben szenved akár a partnere, vagy a családtagja, akkor azt gondolhatja, hogy hát ő ilyen.
Ja, hogy azt gondolhatja, hogy ez szándékos.
Igen, tehát hogy egyébként szándékosan ilyeneket írtam össze, amik, amik ugye a tudatlanság tudatlanságnak köszönhetően nem feltétlenül pontos diagnózist hoznak.
Igen, hát az elképzelhető, hogy a családtag azt fogja gondolni, hogy ő az áldozata ennek a másik családtagnak, aki ebbe a személyiségzavarba szenved. Azért a család az mindig egy rendszer, tehát hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy ő az áldozat, ő meg az elkövető. Az egy közhely, hogy a kapcsolatot, egy kétszemélyes kapcsolatot ketten hozunk létre. Nagyon nehéz azt mondani, hogyha valakinek mondjuk borderline partnere van, akkor a partner a hibás abban, hogy a kapcsolat rosszul működik, hiszen ha mondjuk én kiválasztok egy borderline személyiségzavarban szenvedő embert partnerként, hát az valahogy rólam is szól. És akkor ez egy ilyen önfelmentés, hogy hát...
Picit kifejti ezt?
Hát igen, hát miért választottam őt, az valahogy illeszkedik az én nehézségeimhez, vagy elakadásaimhoz, nem? Tehát, hogy azt nehéz elgondolni, hogy mondjuk viszonylag hamar kiderül, hogy nagy feszültségek, indulatok keletkeznek a kapcsolatban, de mégis együtt maradnak, akkor ez nem múlik a másik félen, csak azon, akinek borderline személyiségzavara van.
De ez akkor egy tudatalatti választás?
Hát persze, persze, de hát egyikünk se kér nyilván zárójelentést, amikor ismerkedik, tehát...
Mi a, sokszor ugye kérdezzük, hogy mi a megoldás, mi a segítség, hogyan tud segíteni első körben a család, hogyha ezekkel a személyiségzavar ra utaló jelekkel találkozik? Vagy egyáltalán kell-e címkéznünk azonnal? Vagy hogyan lehet rávenni valakit arra, hogy akár menjen el orvoshoz, hogy ez kiderüljön?
Ez elég sok kérdés. Hát az, hogy hogyan tud segíteni, én nem hiszem, hogy egy kapcsolatban, vagy egy családi viszonylatban megint csak visszautalok arra, hogy ezt közösen hozzuk létre. Tehát én vagyok a segítő, ő meg a segített. Uh-huh. Hogyha valami bajom van a partneremmel, vagy a valamelyik hozzátartozómmal, akkor azt szerint fog reagálni, ahogy az hat rám. Ezek nem terápiás kapcsolatok. De hát azt meg persze mondhatom neki, hogy én azt gondolom, hogy rosszul reagálsz helyzetekre, és szerintem érdemes segítséget kérned. Ezt nyilván lehet mondani. Csak megint az egy csapda, hogyha azt gondoljuk, hogy akkor a kapcsolat, vagy a családi hangulat, az csak ő rajta múlik.
Az ön praxisában egyébként milyen tapasztalatai vannak akár a gyógyultakkal kapcsolatban? Vissza tud illeszkedni a családi életbe? Egy borderline szindrómás?
Ugye azt mondta, most nem tudom, hogy már a beszélgetésben vagy még előtte, hogy azért ez egy spektrum. Tehát, hogy itt nagyon különböző szinten működő emberekkel találkozunk. Úgyhogy a visszailleszkedés az azért... nehéz szó, mert hogy egyáltalán nem biztos, hogy kikerült belőle. Ha azt kérdezi, hogy van-e kiút ebből a személyiségzavarból, akkor igen, van. Szemben azzal, amit korábban gondoltunk, ez egy egészen jól kezelhető zavar. Különösen a nem nagyon súlyos eseteket. Vannak nagyon súlyos esetek, ott már nehezebb a helyzet.
Mit gondoltak korábban, és miért gondolták azt, hogy esetleg nem könnyű kijutni ebből?
Hát két okból gondolták, az egyik az, hogy nem ismerték fel, vagy hogy ez nem különült el, ez a betegség csoport, vagy ez a zavarcsoport, a személyiségzavarok csoportja, és maga a borderline szó arra utal, hogy ez valahol a neurotikus és a pszichotikus megbetegedések között a határon helyezkedik el. Ugye a neurotikusok azok, akik jól viszik az életüket, egy szűk területen vannak problémáik, pszichotikusok pedig a nagy pszichiátriai kórképek, skizofrénia, bipoláris betegség, és hogy először azt gondolták, hogy ez a kettő között van, egy kicsit talán közelebb a pszichózisokhoz. És hogy azóta erről ma más, tényleg sokkal többet tudunk. Másrészt pedig azért gondolták, mert abban az időben, éppen mivel nem ismerték föl, hogy ez egy önálló kategória, nem voltak olyan kezelések, amiket erre dolgoztak volna ki. Azóta vannak bizonyítottan hatékony pszichoterápiás eljárások, és ezért ma sokkal inkább gondoljuk azt, hogy ezt meg lehet haladni, ezt a zavart.
Ez a pszichoterápiás segítségnyújtás, ez nem egy régi dolog, igaz? Tehát a pszichoterápia az folyamatosan fejlődik.
Igen.
Miben tudott fejlődni az elmúlt években, ami esetleg a borderline szindrómánál ugrásszerű fejlődést hozott annak diagnosztizálásában?
Hát a diagnosztizásában talán nem annyira, de a kezelésében igen. Ugye a pszichoterápia az valamikor a 20. század elején indult nagy fejlődésre. fejlődésnek, egyrészt a Freud és követőinek az iskolája, vagy ezek az iskolák, másrészt pedig a viselkedésterápiás, kognitív terápiás eljárások. És akkor először az derült ki, hogy van egy betegségcsoport, vagy egy zavarcsoport, ahol ezek az eljárások egyszerűen nem működnek. És amikor kialakítottak működő modelleket ezekről a zavarokról, mármint hogy a személyiségzavarokról, akkor tudtak kialakítani olyan pszichoterápiás megközelítéseket, amelyek illeszkedtek ezekhez a zavarokhoz. Ez nagyjából a 20. század harmadik harmadában fejlődtek ki ezek a megközelítések, vagy alakították őket ki.
A mostani korunkban van-e bármi olyan társadalmunkban felelhető eszköz, vagy társadalmi viselkedésformák, amik segítik az előidézését a borderline szindrómának?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, de hogy azt lehet mondani talán, vagy az nem nagyon filozófikus, hogy egyrészt a nyugati kultúrák azok azért meglehetősen individualista kultúrák, és ez nehezíti a személyiségnek a mondjuk, hogy harmonikus fejlődését. Nagyon nagy az információval való elárasztottságunk, és hát egyszerűen egy annyira komplex világba élünk, amihez nagyon nehéz alkalmazkodni. És akkor, ha valamihez nehéz alkalmazkodni, akkor könnyebben jelennek meg zavarok. Tehát mondjuk azt kitalálni, hogy én ki vagyok. A borderline személyiségzavarnak egy központi eleme az identitásnak a bizonytalansága. Annak a bizonytalansága, hogy én ki vagyok pontosan, és hogy mit gondolok magamról, és mit gondolok a világról, és mik a számomra fontos értékek. Tehát ez az identitás bizonytalanság, ez egy fontos tünete a borderline személyiségzavarnak, és hát azt mondhatjuk, hogy ennek a kornak is egy fontos tünete. Kialakítani egy nagyon komplex, nagyon gyorsan változó világban azt, hogy én ki vagyok, és mit gondolok a világról, az nem egyszerű.
De sokféle személyiségzavarról beszélünk. De ugye a beszélgetésünk elején azt mondta, hogy kigyógyíthat, tehát hogy ez egy gyógyulható állapot, vagy gyógyítható
Igen.
állapot.
Igen.
Ugye beszéltünk az elején arról, hogy genetikailag is lehet ez egy eredménye, egy genetikai elváltozásnak, vagy nem tudom, minek nevezni
hát
ezt.
Mondjuk hajlamnak.
Hajlamnak, viszont a közösségileg is, vagy a szociális helyzetünk is elsodorhat erre, de hogyha genetikai hajlamunk van, akkor hogyan lehet ebből 100%-osan kigyógyulni, vagy muszáj ezt kigyógyulásnak, vagy ez csak egy állapot, ami hol felerősödik, hol pedig gyengébb?
Hát a kigyógyulást, hogyha ez ugyan betegség, akkor én úgy értem, hogy ugye, amikor megszületik egy csecsemő, akkor is már azt mondhatjuk, hogy van valamiféle személyisége, hogy a csecsemők se egyformák. És akkor a személyisége aztán változik, érik, mondjuk fiatal felnőtt korra elér egy valamilyen szintet. És ideális esetben azt mondjuk, hogy ez a személyiség ez egyrészt stabil, másrészt flexibilis, rugalmas, harmadrészt pedig harmonikus. És a borderline személyiségzavarban, illetve általában a személyiségzavarokban a személyiség nem elég stabil, nem elég flexibilis, tehát merev, mindig ugyanúgy reagál, mondjuk mindig azt gondolja, hogy a másik neki rosszat akar.
Van egy ilyen paranoia benne?
Ezt most a merevségre mondtam példaként, tehát hogy igen, persze lehetnek gyanakúak a borderline paciensek, és hogy van egy diszharmónia benne. És hogy ezt egy kicsit úgy lehet elképzelni, hogy ahogy mondjuk a mozgásomat tudom fejleszteni, vagy az intellektusomat tudom fejleszteni, noha abban is vannak genetikus tényezők, a személyiségemet is lehet fejleszteni. És akkor stabilabb, és harmonikusabb, és flexibilisebb lesz. Tehát így lehet elképzelni a gyógyulást, vagy az előrejuttást.
Amíg nem volt borderline szindróma, ugye mondta, hogy Freud és tanítványai ezt a betegség együttest, vagy ezt a tünet együttest, ezt másképp kezelték. Mi volt az, ami a 1920-as évek emberét mondjuk így címkézte föl, hogy borderline szindróma, ami még akkor nem volt, csak mondjuk egyfajta személyiségzavar. Mi volt a helyett?
Hát, hogy ugye Freud azért sokkal kevesebb diagnosztikus kategóriában gondolkozott, részben azért, mert maguk a diagnosztikus kategóriák is eléggé másképp néztek ki. Tehát ilyen értemben nehéz összehasonlítani az akkori diagnózisokat a mai diagnózisokkal. Amit mondtam az elején, az arra vonatkozik, hogy az ő ilyen híres klasszikus esetei, akiket ő neurotikusnak tartott, azokról ma azt gondoljuk, hogy az ő valódi problémájuk az egy ennél komolyabb probléma volt, nem neurotikus, tehát nem egy körülírt területet érintő zavar, hanem a személyiség egészét átható zavar, de ő neurotikusként írta le őket. Az ő számára ezeknek olyan nagyon-nagyon nagy jelentősége valószínűleg nem volt a diagnózisoknak, de hogy mondjuk nyilván nem használta a még nem létező kategóriákat.
A személyiségzavar önmagában egyébként szerint korunknak egy ilyen nagy feladata, nem? Vagy egy ilyen nagy pszichológiai kihívása, hogy a személyiségzavart, illetve az ilyen-olyan címkéket, mert elég sokféle címkékre bontják, vagy típusokra bontják a személyiségzavart is. Ez nagyobb kihívás most a 21. század lassan derekán, mint nem tudom, a 80-as vagy a 70-es években volt, amikor a világban volt egy ilyen nyitottság.
Hát ugye ez a klasszikus vita, hogy amikor több diagnózist adunk, egy adott diagnózisból többet adunk, vagy gyakrabban diagnosztizáljuk, akkor arról van ez szó, hogy ebből több lett, vagy arról van szó, hogy többet ismerünk fel. Én nem hiszem, hogy a 80-as évekhez képest most több ember szenvedne borderline személyiségzavarban. Egyrészt arról van szó, hogy többet ismerünk fel, másrészt meg sokkal inkább benne van a gondolkodásunkban. Csúnya szóval mondhatnám, hogy egy kicsit divat ez diagnosztizálni.
Divat, de ez elég csúnya szó tényleg.
Hát annyiban úgy értem a divatot, hogyha ugye azt szokták mondani, hogyha valakinek kalapács van a kezébe, akkor mindent szögnek néz. Tehát hogyha az én fejemben ott van, hogy bizonyos viselkedés és reakciómódok azok tartozhatnak a borderline személyiségzavarhoz, akkor az hamarabb fogom ezt a diagnózist adni, mint hogyha ez nincs ott a fejemben.
Ez a problémát okozhat a folyamatos felcímkézés?
Ezt nehéz megmondani, talán okozhat problémát, de azért legalább ekkora problémát okoz az, hogyha valaki nem tudja azt, hogy ő neki mi a baja. A páciensek egy része úgy reagál, hogy ez borzalmas, hogy én ilyen diagnózist kaptam, egy részük pedig úgy reagál, hogy de jó, hogy végre tudom, hogy mi a bajom. Tehát, hogy mind a kettőből lehet.
Aki elborzad, hogyan tudja feldolgozni?
Hát leginkább azt gondolom, hogy úgy, hogyha megérti, hogy ezzel messze nincs egyedül, és hogy ez nem valami olyan bélyeg, amitől neki az élete végéig szenvedni kell, és rosszul kell magát érezni. Ez egy kihívás és egy nehézség, de hogy nem valamiféle örökös zsákutcába való.
Minden esetben feltérképezik a múltját a páciensnek?
Persze, az hozzátartozik.
Tehát hozzátartozik, hogy... Igen. Hogy igen. A távoli múltat, az, hogy mit hozhatott magával.
Így van.
Milyen feldolgozatlan traumákat. Utolsó kérdés, hogy ma erre az érzésem, hogy egyre több hangsúlyt fektettünk, de lehet, hogy azért, mert csak ebben a műsorban ülök idestova, nem tudom, fél éve, és ezzel egyre többet foglalkozom én is, de az igaz, hogy az emberek elkezdtek önmaguk felé fordulni? Nem befelé, hanem elkezdték vizsgálni saját magukat, és az őket körülvevő világ kapcsolatát?
Mármint, hogy inkább gondolkoznak pszichológiai igen. terminusokban, vagy...
Igen.
Igaz, és szerintem ez nem is rossz, mert azt gondolom, hogy az jó, ha az emberek foglalkoznak azzal, hogy ők hogyan működnek. Nyilván ennek elég nagy irodalma van, nem csak szakirodalma, hanem laikusok számára készült irodalma, megjelenik a filmekben, és önmagában az, hogy valaki... igyekszik megérteni a saját működését, a többiek működését, az azt gondolom, hogy segítség lehet neki is, meg a környezetének is.
Egyébként ön, hogyha mondjuk néz egy parlamenti közvetítést, akkor könnyen megállapítja, hogy ki az, aki esetleg személyiségzavarra küzd? Megszokta? Van hát, ilyen hobbija?
Hát hobbinak nem mondanám.
A szakmai ártalom.
Igen, azt annak inkább. Tehát, hogy biztos, hogy könnyebben odavágok valamit, különösen akkor, hogyha nem hallja más, vagy hogyha mondjuk a kollégáim hallják, akkor könnyebben mondok valamit. Azért attól nyilván érdemes óvakodni, hogy távolból diagnosztizáljuk mondjuk az amerikai elnököt, mert az nem korrekt. De persze, hát az ember nyilván hajlamos megszakérteni a saját foglalkozása szemszögéből a világot.
De ön szokta ezt például a magyar parlamentnél? Tényleg teljesen érdekel. Van olyan politikusunk, akiről leriasz, hogy személyiségzavarral küzd?
Van, de hogy nem szívesen mondani.
Nem kell megnevezni, nem kértem volna.
És amire gondoltam, az nem annyira borderline, hanem inkább narcisztikus, de...
De abból sok van, nem?
Van.
Igen.
Akad.
Köszönöm, hogy itt volt ma velünk.
És köszönöm.
Hölgyeim és uraim, dr. Milák Piroskával beszélgettünk a borderline szindrómáról.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a meddőség lelki eredetéről, a lehetséges megoldásokról és a nemrég nyitott Budai Termékenységi Centrum céljairól beszélgetünk. Vendégünk Soltész Krisztina klinikai szakpszichológus lesz. Tartsanak velünk a hírek után is.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.